Köszöntök mindenkit, ez a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Velünk van szokás szerint Ritter Tamás. Hello Tamás.
Hello, hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Témáink ma. A második részben velünk lesz Szalma Rita, a kifli.hu kereskedelmi igazgatója, akivel az online vásárlási szokásokról fogunk beszélgetni. Az első részben pedig itt van velünk Mamusics Péter, a Launch Communication ügyvezető igazgatója. Szervusz Péter!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
Témánk pedig a szektorspecifikus PR. Ezt a szót is a Ritter Tamás találta ki.
Megkaptam, kitaláltad.
Így van, ezért téged illet az első kérdés joga.
Van létjogosultsága, úgyhogy szerintem.
Van létjogosultsága? Jó, mert nem tudtam, de kíváncsi lennék, ugye különböző típusú cégekkel dolgoztok, hogy mik a markáns különbségek, és tök jó volna, hogyha konkrét példákat is tudnál esetleg hozni.
Jó, akkor nem fogom meghazudtolni magamat. Alapvetően viszont a markáns szó az nem biztos, hogy igaz. Belül nekünk munkásoknak természetesen azért figyelnünk kell arra, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe, amikor a kommunikációs stratégiát állítunk össze, és mondjuk, hogyha összehasonlítunk egy FMCG-t, vagy mondjuk egy energetikai nagyvállalatot, akkor természetesen már biztosan lesznek különbségek. Alapvetően azt tudnám mondani, hogy nagyon érdekes, amikor vállalati kommunikációról beszélünk, és az általában a nagyvállalatoknál ugye jön elő, és talán az lenne a legjobb példa, hogy mondjuk egy Coca-Colát mondanék, ahol van vállalati kommunikáció és termékkommunikáció, és a PR-nak mind a két területen van a feladata. A Coca-Colánál a legizgalmasabb feladat, hogy konkrétumot mondjak Tamásnak, amikor meg kellett magyaráznunk, hogy miért is titkos az a recept, ami egyébként nem titkos, mert bizonyos szempontok alapján természetesen vannak olyan összetevők, és ezt évekig képviseltük a PR-ban, nem csak Magyarországon, hanem világszinten, hogy a Coca-Colának ezt a titkos receptjét, ezt fenntartjuk, ezt az áhítatot. És ez egy nagyon fontos és izgalmas dolog volt. Bemutattunk gyógyszerészeket, beszéltünk múltról, jövőről, de közben a tevékenységünk legfontosabb feladata az volt természetesen, hogy izgalmassá tegyük a terméket mindenki számára. Amikor mondjuk egy
ez önmagában még nem izgalmas, igaz, hogy titkos recept? Ez így magában nem elég, vagy elég?
De ez, tehát alapvetően, amikor mondjuk most vegyünk egy egyszerű sajtótájékoztatót, és azt mondjuk egy patikába tartod üvegcsék mellett, és arról beszélsz, hogy itt milyen X összetevő van egy adott termékben, és egyébként van olyan összetevő, ami hivatalosan még nem lett elmondva, de már mindenki sejtést tudja, akkor azért abból lehet egy nagyon szép ilyen fátyolos, halvány sálat így ráengedni, és attól szerintem izgalmas lesz a termék.
Mi volt a másik?
Tehát azt akartam mondani, mondjuk egy energetikai cégnél ott általában, főleg, hogyha energia előállításról van szó, ott biztonságpolitikáról beszélünk, és akkor ott viszont általában az issue kommunikáció és a szűken vett termelési környezet felé való kommunikáció nagyon fontos. Talán Paksot érdemes megemlíteni. Régebben foglalkoztunk a paksi kommunikáció, én magam is vettem részt benne, és ott nagyon fontos egyébként a mai napig, hogy a környező településekkel egy nagyon erőteljes és nagyon valós párbeszéd folytatódjon. Azt gondolom, hogy a kettő között, amit mesélek, óriási különbség van.
Nagy, és nagyon örülök, hogy behoztad Paksot. Itt valóban a bizalom, az, hogy elnyerd, és nem a budapestiek bizalmát, nyilván az is fontos, de az, hogy a környék településeinek a bizalmát, és hogy ott szinten tartani egy ilyen kapcsolatot gyakorlatilag. Ez egyébként, hogyha vált egy mondjuk egy Paks leváltja a PR kommunikációs gépezetét, ez milyen veszélyeket rejt a helyiekkel való kommunikációban?
Hát ezeken a területeken azért az nagyon fontos elmondani, egy ügynökség maximum asszisztálhat. Természetesen tudunk stratégiai tanácsot adni, de ezeknek a nagyvállalatoknak a vezetői, ezek olyan felelősséget visznek magukon, hogy természetesen a tervezés és az odafigyelés, ez náluk összpontosul. Ilyenkor egy ügynökség azt tudja tenni, hogy minél jobban kiszolgálja azt a tevékenységet, amit ők megcéloznak az ügynökség számára, úgyhogy megfelelő előkészített anyagokat kell leadnunk nekik.
Minden esetben stratégiát is kidolgoztok, vagy van olyan cég, akinek úgy dolgoztok, hogy a stratégia az mondjuk nem nálatok van, hanem inkább egy ilyen operatív feladatmegoldás?
szeretnénk mindenhova eljutni, hogy stratégiát dolgozzunk. Ez egyébként nagyon jó kérdés, mert
gondolom ez a jobb feladat.
Igen, ez az izgalmasabb, amire azt mondjuk, hogy ha eljutunk odáig, hogy egy vállalatnak a stratégiát mi tudjuk letenni az asztalra, és utána a végrehajtást is mi tudjuk elvégezni természetesen több partnerrel, akkor ez onnantól kezdve egy nagyon izgalmas kihívás. De azt kell mondanom, hogy általában az új ügyfeleknél először, hát valamikor fél évig is inkább asszisztenciát lát el az ügynökség. Bedolgozza magát, kiszolgálja azokat a kéréseket, amiket kérnek tőle, és amikor megkapja azt a lehetőséget, hogy proaktív legyen, akkor azt mondja, hogy ezt a proaktivitást, ezt egy stratégiában fejtem ki nektek. Egyébként mostanában a stratégia talán kevésbé divatos, inkább az akciótervet szoktuk, ami egy rövidebb időszak, ki tud a mai világban 3-4 évre előtervezni, és valóban azt végrehajtani, annyira gyorsan változik minden, hogy ennek igen a PR-nak is alkalmazkodnia kell ez.
Én rátérnék arra az ilyen földi kérdésre, hogy hogyan kell kommunikálnia egy taxis cégnek, és hogyan egy ruhás webshopnak. Ugye itt hasonló kapcsolat, vagy hasonló különbség volt a Coca-Cola és a Paks között. Szektorspecifikus PR-ről van szó, az alapokat hogyan kell lerakni egy ilyen PR kommunikációnál.
Erről már szerintem, aki ezt a műsort hallgatja, pontosan elhangzott 100-szor, a PR a hitelességről szól, leginkább, én azt gondolom. És akár terméket, akár vállalatot, vagy akár egy közmondást képviselünk, akkor is nekünk az első a hitelesség. És bármilyen ilyen cégről beszélünk, termékről vagy vállalatról, a hitelességet kell elérnünk. Az az első lépés. És természetesen olyan vállalatokkal jó és lehet együtt dolgozni, ahol mind a termék, mind a vállalat, mind a vezetés ugyanezt gondolja és ugyanezt látja. Úgyhogy általában azért van egy ilyen azonosság nálunk például az ügyfeleknél, hogy a hitelességet előrébb tartjuk mindennél.
És gondolom az sem utolsó, hogyha tényleg hiteles az a szolgáltatás. Tehát, hogy nyilván nehezebb hát egy olyan dolgot meg eladni, ami egyébként a való életben nem annyira hiteles.
Igen. Van határvonal. Én azt gondolom, hogy van határvonal, hogyha erre kérdezel. Korábban több ügynökségnél jó magam is dolgoztam, és emlékszem, hogy volt egy olyan ügynökség, ahol a vezetőt, akit én nagyon nagyra tartottam, elmondta az, hogy nekünk akkor van dolgunk, és az akkor van feladatunk, hogyha az adott ügyfél nehézségekkel küzd. De nem mindegy, hogy az adott ügyfél milyen eszközökkel küzd a nehézség ellen, az hogyan veti be, és lehet az, amikor átlép egy vonalat, és az már nem a mi ügyfelünk lesz. És volt is ilyen az adott ügynökségnél, úgyhogy ezek meghatározzák természetesen, hogy milyen munkát végzünk.
Volt olyan egyébként a te munkásságot során, amikor mondjuk volt egy olyan feladat, amit nektek előírtak, és te azt mondtad, hogy egyébként nem biztos, hogy az a legjobb mód, vagy nem, te nem azt a stratégiát követnéd, és sikerült esetleg megváltoztatni mondjuk a koncepciót. Tehát, hogy tud-e egy ilyen, az ügynökség egy ilyen tanácsadói
szerepben? Nehezet kérdezel. Tudom. Azért, mert ezekben a helyzetekben természetesen van. Természetesen van, sőt, pont a stratégiáról beszéltünk az előbb. Nekünk feladatunk is megmondani az, hogy mit gondolunk, mi a jó irány. És általában azokra az esetekre, amikre te most rákérdeztél, azok issú vagy krízis kommunikációs esetek, és sokszor beleszólnak az emberi érzelmek, indulatok. És ilyenkor nekünk, mint ügynökség, talán kicsit hátrébb kell lépni, és talán óvatosan, de józanságra ítélni a kedves ügyfelet, és elmondani azt, hogy azok a lépések, amiket ő egyébként igazságosnak és jónak tart, azok mifelé tudják vinni a vállalatot, és hogyha egy kicsit ő is segít, és hátralép velünk, akkor megmutatjuk azt, hogy mifelé kéne menni. Előfordult ilyen, és tudom, hogy konkrétumot kéne mondani.
Nagyon jó lenne, igen.
Volt olyan COVID időszak, volt olyan divattal foglalkozó márka, elég, hogyha ennyit mondok, aki nagyon fontolta azt, hogy teljes rolózárral megy, és egy ilyen nagyon erős kommunikációt tesz, amiben mindent hibáztat, hogy miért is jutottunk idáig.
Oh.
És és nagyon hosszan kellett meggyőzni őket arról, hogy ez nem egy jó útvonal, mert ebből semmiféle pozitívum nem fog tudni kijönni, és ami nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy nem tudom visszacsinálni. Tehát ha egyszer olyan dolgokat elmondasz, akkor azt nem fogom tudni visszavonni, és nem fogom tudni azt mondani, hogy meggondoltam magamat, úgyhogy az önsajnálat helyett inkább egy ilyen előremutató, átgondolt kommunikációt javasoltunk. Egyébként meg is fogadták, és mai napig nagyon jól prosperál az adott márka, úgyhogy szerintem ezek ilyenkor bele lehet menni, és azt lehet mondani, jó, most lépjünk vissza. Természetesen tisztelettel és türelemmel, de ez fontos feladatunk.
Ez gyakori, ez a impulzus kommunikáció?
A Tamás említette azt, hogy specifikusan hogyan tudjuk mondjuk szegmentálni a vállalatokat, és a kereskedelmi cégeknél, ahol egy folyamatos és nagyon magas szintű elvárás van az értékesítés növelésére, ott elég sűrűn vannak ilyen erős impulzusok. Ott valahogy a vezető és a középvezetői terület is nagyon komoly stressznek van kitéve ezáltal, és én azt gondolom, hogy ott a marketing is egy nagyon erős, sokszor egyébként impulzus alapú döntéseket is hozhat magával. Mondtátok itt a webshopokat, biztos van ott is ilyen egyébként, de mi igyekszünk inkább hosszú távon gondolkozni, tehát a PR inkább annak a felelőssége, hogy hosszú távon megtartsa, vagy elősegítse a fogyasztók, vásárlók megtartását.
Nálatok ugye több cég van, és szerintem mindig ilyenkor egy ügynökségnek van egy ilyen rálátása, hogy mik az aktuális trendek, hogy tudsz valami olyat megfogalmazni, hogy mondjuk az elmúlt évben a cégeknek mi volt a fő üzenete, mi volt az, ami számukra fontos, vagy mi volt az eszköz mondjuk, amit leginkább szerettek használni?
Sőt, az elmúlt 10 évre is tudok mondani, ami után az folyamatosan gyorsult, ez pedig a verseny. Én azt gondolom, hogy itt a Covid-nál volt egy elég nagy zökkenő ebben a versenyben, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy említettétek itt a fuvarvállalatokat, taxivállalatokat, vagy kereskedő cégeket, rengeteg versenytárs jelenik meg folyamatosan, napi szinten, és folyamatosan, mint hogyha a világ is arra állt volna rá, hogy 1-2 év után az már nem jó, ki kell dobni, újat kell hozni, és ez a vállalatokra is igaz. És azok a vállalatok, az elején beszéltünk...
Ez egy generációs kérdés is egyben, nem?
Abszolút, abszolút, abszolút. Tehát beszéltünk Coca-Coláról, vagy az egyéb ilyen nagyobb márkákról, hogy ezek óriási értékkel bírnak a mai világban. Ha megnézitek... Van egy fiatal srác, aki például most bizonyos cipőmárkáknak különleges darabjait árulja.
Balázs Kixről beszélsz.
Nem akartam mondani a reklámozni dolgotok. Hogy ezt miért is hagyja a márka például? Ezen gondolkozható, mert alapvetően 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt ez biztos, hogy nem hagyta volna a márka, mert ez számukra ez nem jó. Most miért hagyja? Éppen azért, mert ezzel öregbíti a hírét, erősíti a reputációját az alapmárkának, és ez nagyon fontos. És ezt a fajta versenybe, ebbe sokkal nehezebb beszállni, mint hogy én most azt mondom, hogy fú, szeretnék egy új telefont gyártani, megvan hozzá az infrastruktúrám, kiteszem a piacra, 5000 forinttal olcsóbb adom. Egy pillanat alatt ott vagyok a piacon, pillanat alatt rólam beszélnek, és csak pénzt tettem bele. Még csak ötletet sem. Nem akarom most itt belemenni itt a Temu, meg a különböző ilyen webshopoknál. Tehát azt gondolom, ez nagyon
nagyobb. Csak mondasz te márka nevet.
Tessék?
Csak mondasz te márka nevet.
Nyilvánvalóan, tehát az a nagyon fontos, hogy meg kell becsülni azokat a márkákat, akik erősen és komolyan helytállnak ebben a mostani versenyben. Ezt nekünk PR szempontjából, vagy kommunikáció szempontjából támogatnunk kell.
Érdekelnek a hajtűkanyarok még így a végén. Egyébként innen jön az ötlet, vagy innen jön a kérdés, hogy van egy impulzus kommunikáció, abból valahogy vissza kell jönni, vagy azt létre se kell hozni, azt a fajta kommunikációt, de mi van akkor, hogyha egy cég irányt vált, nem tudom, a krédója más lesz, tulajdonosváltáson esik át egy cég, egy másik generáció jön, teljesen más gondol a világról ez az új tulajdonos. Másképp szeretne kommunikálni a cégről. Ezeket hogyan lehet puhán? Most egyébként lehet, hogy te példákban jobb leszel, de hogyan lehet ezeket...
Nagyon nehéz példákba gondolkodni. Most egyébként most azon morfondírozok, mert hallgatlak, hogy milyen példát tudok itt előhúzni a mi ügyfeleink közül akár, vagy a vagy én saját személyes tapasztalatomból. Tudok, de olyat azt nem mondhatom, de azt gondolom, hogy nem a kommunikáció az első. Tehát ugye, amikor megtörténik egy gyártósornak az átállítása, most vegyünk egy ilyen egyszerű példát, és eddig mondjuk vitamin tablettákat gyártottam, utána pedig nem tudom, fehérjeport, nem tudom, maradjunk a kategóriában belül, de más. Akkor nyilvánvalóan megváltozik szerintem a célcsoport, és valamiért elenged az előzőt. Szerintem először belül kell tisztázni. Én belső kommunikációval kezdeném, az egészen biztos, hogy meggyőzzem a munkatársaimat és a vállalatban mindenkit, hogy ez a fajta irányváltás a szükséges számunkra. Tesztelném természetesen a fogyasztóimat, és megnézném azt, hogy milyen piacra akarok betörni. Nagyon nehezen tudnék egyébként olyan példát mondani, ahol az egyik pillanatra a másikra már erős kommunikációval meg tud történni, de olyat azért tudok mondani, ahol mondjuk brandváltás volt, ugye rengeteg ilyet látunk, és először, hogyha milyen kanyarokat veszünk, akkor először a brandváltásban nagyon-nagyon-nagyon elhatározott és komoly agilis gondolkodással mennek bele a vezetők, majd a végén megáll az, hogy a logót átszínezzük egy picit, és egy kicsit feltuningoljuk a dolgokat. Nyilvánvalóan ez a piasztó való félelem hozza magával, és akkor szép lassan lehet építkezni. Én azt mondom, hogy nem a kommunikáció az első itt.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Mamusics Péterrel, a Launch Communication ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a szektor specifikus PR-ről. Folytatódik a Business Launch pár perc múlva.